Július 27-e. Chicago Anchorage, Equip 73H járat fedélzetén. Ma reggel megint a megszokottnál korábban ébredtem. Nem zavar igazán, csak nem értem, miért tart most ennyi ideig az átállás. Korábban nem volt ezzel semmi problémám. Mára már nem terveztem programot Chicagóba. 11-kor jött elém Rick céges autója, hogy a tervezett sarkvidéki expedíció megbeszélésének helyszínére praktikusan Rick irodájába vigyen. Ez valami kisvárosban van, a nevét már is elfelejtettem, nem messze Chicagótól. Utunk autópályák szövevényén keresztül vezetett, míg nem fél óra alatt megérkeztünk az irodába. Békés, nyugodt hely az ilyen forma amerikai kisváros. Kerítések nincsenek a házak körül, a kertek fásítottak, zöldek és jól ápoltak, a házak kitűnően karban vannak tartva, az autósok lassan vezetnek. Úgy tűnik, itt kicsit lassabb az élet. Rick szívélyesen fogadott, nem volt nyoma a tegnapi sértődésnek. Végeláthatatlan beszélgetésünk során rengeteg új információt kaptam a sarkvidékről és arról, milyen nehézségekre és megpróbáltatásokra kell készülnem. A déli sark, bár általában véve hidegebb, mint az északi, Rick szerint, mégis az északi sark az embert próbálóbb vállalkozás. Az eltérő hőmérséklet okai összetettek. Az Antarktisz, itt található a déli sark, önálló kontinens, tehát szárazföld. Legnagyobb tengerszint feletti magassága bőven meghaladja a 3000 métert, így a magasság erősen hozzájárul az általános hideghez. Minél magasabbra megy az ember, annál alacsonyabb a hőmérséklet. Ezzel szemben azonban az északi sark egy jégmező, ennek megfelelően a tengerszinten fekszik, így nagy magasságtól nem kell tartani. Az északi sark hidegét folyamatosan enyhíti a környező óceán, míg az Antarktisz nem rendelkezik ezzel az előnnyel. A déli sarkra viszont januárban indulnak az expedíciók, ott ekkor van nyár, és néha kifejezetten kellemes, mínusz 30-40 Celsius fokos hőmérséklet fogad. A Vinson Massive valóban komoly hideget adhat, de időjárás szempontjából összességében mégis az északi sarkvidéket tartja keményebbnek. Neki elhihetjük, tudja, mit beszél, számos alkalommal vándorolt el a földemek két sarokpontjára. Mindközül a legnehezebb túra, ha nem sílécen, hanem kutyaszánon próbáljuk elérni az északi sarkot. Szinte mindenki abban a hitben él, hogy a kutyás vállalkozása könnyebb. Miért használnánk ezt a módszert, ha nehezebb lenne? De nem így van. A kutyaszán igazi előnye nem a könnyebbség, hanem a gyorsaság. A sebesség a sarkvidéken életet menthet. A kutyaszán további hozadéka, hogy lényegesen nagyobb terhet tudunk szállítani. Az viszont nem igaz, hogy a hajtónak semmi dolga nincs azon kívül, hogy a szánon üldögél, és időnként jól odacsördít egyet a kutyáknak. A hajtó feladata elsősorban a kutyák segítése, és ez az északi sarkvidék jégtakarójának terepadottságai és jellemzői miatt eléggé nehéz feladat. A jégtáblák állandóan mozognak, összeütköznek és feltornyosulnak, ezért nem bízhatunk abban, hogy a déli sarkhoz hasonló, sima és lapos jégmezőn kell előre haladnunk. A jég felszíne töredezett, hullámos, és minden hullámnál a hajtó feladata az, hogy a szánt feltuszkolja a hullám tarajára. Ezzel szemben az Antarktiszon a síléces túra elsősorban mentális kihívás, kutyákat ide nem engednek. A teljesen egyhangú sivár, változatosságot még csak csírájában sem hordozó táj megterheli a pszichét. Északon inkább azt nehéz elviselni, hogy a jég folyamatosan déli irányba mozog. Ha egy nap 16 kilométert tettünk meg, abból négyet az éjszaka folyamán biztosan elveszítünk, mert alvás közben körülbelül ennyit fogunk délfelé tutajozni a jég hátán. Ez a négy lépést előre, egyet hátra haladás sokak számára nehezen befogadható. Az elmondottak alapján úgy látom, hogy inkább az északi sarkot választom kutyaszánnal. Rick is támogatja ezt az ötletet, a déli sarkra ráérek még elmenni, sőt, szerinte az északi sark után az majd kifejezetten könnyűnek fog tűnni. A proféta szóljon belőle. A beszélgetés után Rick meghív a közeli gyors étterembe, majd az egyik nála dolgozó srác kivisz az O'Hare repülőtérre. Útközben csutkára tekeri a motorheadet, amit nem bánok, mert bírom ezt a zenét és a hangerőt is. Így aztán rock'n'roll-al búcsúzom Chicagótól. A repülőtéren rögtön lehúznak $3, ennyiért lehet podgyászszállító tolókocsit bérelni. Mihez belépek a repülőtér épületébe, egy rakodó munkás kiszúrja a peli fegyverdobozt, és gyanús készséggel siet a segítségemre. Hamar kiderül, hogy a fegyverkazettáért $40 felárat számolnak. Mit tehetek? Legombolom. A biztonságiak előttem nyitják ki a kazettát, megcsodálják a puskát, különösen a céltávcsőre airbrush technológiával, művészi igényességgel felfestett kígyó és halálfejek nyerik el tetszésüket. Szélesen mosolyognak, elismerően bólogatnak a kiváló munka láttán. Látom már, hogy sinem vagyok. Amint azonban visszatérek csomagom megmaradt részéhez, a rakódó munkás barátom sajnálkozva csóválja a fejét. Ez bizony túlsúlyos, magyarázza. Beszéd közben félig rágott pattogatott kukoricát permetezve felém, ezért is felárat kell fizetni. Méghozzá erre is éppen $40. Húzom a számat, alkudozni próbálok, nem tetszik a rendszer. Ő egyre szélesebben mosolyog, érzi már a pénzt a zsebében. Természetesen van más megoldás is. Ha például a zsebébe dobnék $20, az sokat lendítene a helyzetemen, olcsóbban is megúsznám. Más ötletem nincs, így fizetek. A fegyverrel és a csomagommal együtt eltűnik a repülőtér útvesztőjében, én pedig reménykedek abban, hogy a $20 kellőképpen levajaszta csomagjaim útját. A végén még kukoricával is megkínál. Széchenyinek 1935-ben 10 napjába telt, amíg Chicagóból az alaszkai Sewardba érkezett. Ha a napjainkban légiutat választunk a vonatozás és a víziút helyett, és Seward helyett Anchorage-ot választjuk célállomásnak, akkor pontosan 4554 kilométert kell repülnünk. Ezt a távolságot a gép 6 óra és 38 perc alatt teszi meg. Alaszka még mindig nagyon-nagyon messze van.